A szűztől születés mítosz vagy valóság? Nézzük, mit mond a szöveg. Egyetlen egy mondatot fogok körüljárni, amit a prófétától idéz Máté evangéliuma. Íme a szűz fogan és fiút szül. Amint említettem az előző alkalmakkor, vannak várakozó igék az Ószövetségben, amiknek nincsen megfelelője sem az adott korban, sem a távolabbi jövőben, de beteljesedik Jézus Krisztus életében ezek az úgynevezett várakozó igék, amit az ősegyház úgy tekintett, hogy arra vártak ezek az igék, hogy Krisztusban testet öltsenek, Krisztusban beteljesedjenek. Erről is beszéltem már, hogy vannak a Szentírásnak olyan igéi, amik arra várnak, hogy benned vagy bennem beteljesüljenek. Ezek a te várakozó igéid, és azért merem ezt mondani, mert Krisztus testének vagyunk a tagjai. Krisztusban élünk, Krisztus bennünk él, és amit ő kimond a názáreti zsinagógában, amikor kinyitja Izaiás tekercsét, és felolvassa az éppen adott szöveget, és azt mondja, hogy ma beteljesedett, amit az imént hallottatok. Ti Krisztuséi vagytok, és a ti életetek is vár azokra az igékre, ha még nem találtatok rá, vagy ha még nem találtak rátok azok az igék, amik bennetek, mint Krisztus testének élő eleven tagjaiban kell, hogy beteljesedjenek. Amikor ezt az egyetlen egy mondatot még az előző alkalommal karácsony előtt vettem, nagyon tetszett az a gondolat, amit valamelyik biblikus fogalmazott meg, és 16. Benedek pápa tőle idézi, hogy ez az ige, amit nem tudtak megfeleltetni sem az adott korban, amikor a próféta szájából elhangzott a ház király idején, hogy íme a szűz, fogan és fiút szül, sem az akkori történelmi helyzetben, sem később nem teljesedett be a zsidóság életében. Ez olyan, mint egy kulcsjuk, amiben a kulcs maga Jézus Krisztus. Ő nyitja ki az árat. És az ősegyház hitte, és az egyház hiszi, hogy mindaz, ami a Teremtés könyvétől megiratott az evangéliumokig, az mind beteljesedett Jézus Krisztusban. A szűztől születés mítosz vagy valóság? Ez igazából a vallástörténeti kutatások megerősödése vagy felerősödése kapcsán merült fel. Minél jobban, minél több dologra bukkantak rá a kutatók a mitológiákból, annál inkább kezdte izgatni a fantáziájukat, hogy akkor most, ha ez szerepel, a szűztől való születés szerepel az egyiptomiaknál, az egyiptomi mitológiában, szerepel a görög mitológiában, szerepel a rómaiaknál, hogy akkor nem az történt, csak hogy a keresztények átvették ezt a mítoszt, és aztán valahogy alkalmazták Krisztusra, vagy valami másról van szó. Ezek a kutatások kérdőjelezték meg, vagy vetették fel a kérdést leginkább, hogy Jézusnak Máriától, a Szentlélek által való fogantatása az mítosz, vagy valóság. És a kutatók négy forrás is megjelölnek, amelyek hasonló eseményekről számolnak be. Az egyik az egyiptomi fáraók nemzés és születés történeteiben, a másik a korai zsidóságban található, a harmadik a görög istennek, Zeusnak kapcsolata Alkiménével és Danaéval, amelyből utódok származtak, és a leghíresebb Vergilius IV. Ekkogájának pásztor költeményeiben szereplő Szűztől születés, akiket érdekel ez a négy vallástörténeti esemény, vagy mitológia, az vagy a mitológiákban nézzen utána, vagy olvass el 16. Benedek pápának az erről a témáról szóló gondolatait. Ezt nem akarom részletezni, mert az elég tömény és elég tudományos, nem fér bele a beszéd keretébe. Viszont a pápa nem csak elemzi ezeket, hanem össze is hasonlítja ezeket a mítoszokat az evangéliumokkal, és az összehasonlításnak az eredményét mondanám csak el. Állítása szerint olyan mérehatóak az eltérések az előbb felsorolt négy mitológiai történés és az evangéliumok között, hogy nem beszélhetünk valódi párhuzamokról. Például azért, mert az evangéliumok teljes mértékben megőrzik Isten egyetlenségét. Megőrzik a teremtő és a teremtmények közötti végtelen különbséget, ami a mítoszokban összemosódik. Isten teremtő szavával hoz létre valami újat. Az evangéliumokban nincsen keveredés, és nincsen félisten, ahogyan a görög mitológiákban van. Jézus egészen ember és egészen Isten. Mindkettő keveredés és szétválasztás nélkül. Benne az isteni nem lehet elválasztani az emberitől, és nem is lehet összekeverni. Valóságos Isten és valóságos ember egyszerre. A Vergiliusnál található remény álma az új világrend születéséről pedig teljesen másféle világba vezet minket, mint az evangélium. Máténál és Lukácsnál semmiféle kozmikus fordulat nem található. Az evangéliumok teljesen alázatos, és éppen ezáltal megdöbbentően nagyszerű történetet mondanak el. Mária engedelmessége az, ami ajtót nyit Istennek. Isten igéje, az ő lelke teremti benne a gyermeket. A Szentlélek Mária engedelmességén át teremt, aki teljesen átadja magát Isten akaratának. Két pillanat van Jézus történetében, amikor Isten akarata közvetlenül beleavatkozik az anyagi világba. Ez a két pillanat a Szűztől való születés és a halálból való föltámadás. És mind a kettő botrány a modern szellem számára. Mert a modern gondolkodás számára Isten hatékony lehet az ideákban, a gondolatokban és a szellemi világban, de nem az anyagvilágban. A modern gondolkodás számára Istennek nincs helye az anyagvilágban, zavaró, mert az anyag az a miénk, és abba ő ne szóljon bele. Érdemes megfigyelni, hogy hogyan viszonyulunk a csodákhoz. Kétféle véglet van, az egyik, amelyik teljesen hanyatt esik, ámulatba esik, és mindenben csodát keres és csodát gyanít. Ez a hívő szélsőséges álláspontja. A csodakeresés nem Isten keresés. De mégis azt keressük, a csodát, a rendkívülit, a látványost, a lenyűgözőt, ami nagyon sok esetben csak a kíváncsiságunk kielégítése, és a rendkívüli keresés, ami ha megtörtént és csodáljuk, akkor az igazából minket nem kötelez semmire, kivéve ha netán velünk történik. A másik véglet, az pedig nem a hívő, hanem a materialista gondolkodás nézőpontja, amelyik semmit nem hajlandó elfogadni, ami nem esik a logikus rendszerein belül. És akár Lourdesban, akár Fatimában, akár máshol történtek csodák, azonnal orvosi és tudományos vizsgálatnak vetik alá, és aztán attól függ, hogy hívő vagy nem hívő az, aki kutat. Egészen ritka az, amikor egy nem hívő vagy a tudományában hívő kapitulál, idézőjelben a tények előtt, megadja magát, és elfogadja, hogy csoda, de nem azért, mert Isten közbeavatkozott, hanem azért, mert nem tudom a tudományommal megmagyarázni. Ez a jobbik eset, a rosszabbik eset, hogy azt mondják, hogy ez az irracionalitás világába utalható, és nem kell vele foglalkozni. A hívő ember, aki nem a csodát keresi, hanem Istent, az ismeri a Szentírás tanítását, és tudja azt, hogy Isten az egyetlen Úr, Isten a Teremtő, vagyis ő bele tud nyúlni az anyagvilágba, és meg tudja változtatni. És a hívő nem gyanakszik, hanem meghajol a tények előtt, és ezzel a hite fog megerősödni. Ez a két pillanat, a szűztől való születés és a valóságos feltámadás a sírból a hit próbaköve. A legtöbb problémát a kereszténység történetében Máriának a fogantatása okozta. Ez probléma és gond, és a legnehezebb elfogadni a feltámadást. Nem csak Jézus feltámadását a hívőknek is, hanem a saját feltámadásukat is. A legtöbbször megkísértett pont a hitünkben a szűztől való születés, illetve a feltámadás. És nagyon sokaknak ez akkor lesz kísértés, amikor közeledik a haláluk órája. És nagyon nehéz elhinni, amit minden krédóban megvallunk, hogy hiszem a holtak föltámadását. Azt lehet, hogy elhisszük, hogy igen, Istennek van hatalma föltámasztani a halottakat, de hogy engem is, az sokkal nehezebb elhinni. Különösen akkor, amikor közeledik az a pillanat, amikor át kell lépni a halál kapuján, és be kell lépni egy új életbe. Ahogyan a szűztől születés és a valóságos feltámadás a sírból, mert egyiket sem Jézus idézte elő magának, nem önmagát támasztotta fel, hanem az Atya támasztotta fel őt a halottaiból. Ahogyan ez a hit próbaköve, úgy gondolom, hogy számunkra ugyanígy a hit próbaköve az, amikor Isten először beavatkozott a mi biológiai, fizikai életünkbe. És ez a keresztség pillanata. A keresztség pillanatában Isten új életet adott valamennyiünknek. És ez nem tapasztalati tény. Ez nem tudományos tény. Ez a hitnek a titka. És nem könnyű elhinni, hogy akkor és ott, amikor megkeresztelkedtünk, a régi ember meghalt, és új életet kaptunk Krisztusban. Feltámadtunk. És ez a feltámadott élet, ez az új és örök élet számunkra. Ez a hit titka. Ezt nem lehet bizonyítani érvekkel, Vagy elhisszük, amit a kinyilatkoztatás mond, vagy nem. És ez a pillanat, amikor Isten beavatkozik az ember életébe, és elindítja az Isten országa ajándékát valamennyünk életében. Nehéz elhinni, hogy új és örök életet kaptunk, amivel szemben a halál tehetetlen. Nem tudja megszüntetni. Szintén a hitnek a próbaköve, amikor Isten beavatkozik a halott anyagba, az eukarisztiába, amikor az ostyából, a kovásztalan tésztából és a borból Krisztus valóságos teste és vére lesz. Tapasztalatilag semmi. Ugyanúgy ostya íze van, ugyanúgy bor íze van, és hogyha biológiai elemzésnek vagy kémiai elemzésnek vetnék alá, az akkor is kovásztalan kenyér és bor. Az összetevői nem változtak meg. Nem lehetne kimutatni, hogy ez vér. És mégis az, ez a hitnek a titka, ez is olyan pont, ami próbakő, mert nem könnyű elhinni, hogy ebben a darab kenyérben maga az Isten van jelen. Ahogyan az új teremtés, a szűztől való születés Mária szabad igényéhez köti magát, ugyanígy ezek az ajándékok, az elnyert új és örök élet, vagy a eukarisztiában a Krisztussal való egyesülés, bár ingyenesek, a mi szabad igenünk által válnak hatékony ajándékká az életünkbe. Vagyis, ha szélsőséges példát mondok, Sztálin meg volt keresztelve. Elnyerte az új és örök életet. De az igényét nem ennek az ajándéknak a kibontására fordította, hanem valami egészen másra, ami sok-sok millió ember halálát okozta. Tehát önmagától automatikusan ez az ajándék nem fogja betölteni az életünket. Kell a mi szabad igenünk ahhoz, hogy ez az ajándék, az elnyert örök élet, a feltámadott élet, ez láthatóvá váljon valamennyünk életében. Ugyanúgy, ahogyan magunkhoz veszük az eukarisztiában Krisztust, egyesülünk vele, de szükség van, megtörténik az egyesülés, bennünk él Krisztus, de ha mi szabad igenünk nem kerül emellé, és nem akarunk együttműködni ezzel a jelenléttel, akkor az nem válik hatékonnyá bennünk. És itt a kulcs a hit. Hiszem-e, és együttműködök-e ezzel az ajándékkal?
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.